római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlése szólt. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az amerikai Diligent Corporation 37 milliárd forint értékű rekordméretű kutatásfejlesztési beruházást tervez hazánkban, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez Szijjártó Péter szerint 124 új munkahelyet hoz létre, és mások mellett segíti, hogy az új globális technológiai forradalomban Magyarország ott legyen az éllovasok között. A fejlesztés már az új korszakába lépő magyar-amerikai gazdasági együttműködés fontos eredménye, fogalmazott a társvezető. A kormány 8 milliárd forintos támogatást ad a beruházáshoz. Az ipari termelés volumene 2024. decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal második becslés alapján. Az adatok egyeznek a decemberi első becsléssel. A feldolgozóipari alágok közül 7-ben nőtt, 6-ban visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. Új erőmű épül a régi helyén Tiszaújvárosban, közölte Cepek Gábor a közösségi oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, az 1000 megawatt teljesítményű, kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését, mindeközben a korszerű technológia miatt a működése is kifejezetten környezetkímélő lesz. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az új amerikai adminisztráció alatt első alkalommal találkozhat Vladimir Putyin orosz elnökkel. A találkozó Szaúd-Arábiában jöhet létre, mivel mindkét fél jó kapcsolatot ápol a szaúdi vezetéssel. Trump újságíróknak arról is beszélt, hogy szerint az orosz-ukrán háborúban a nem túl távoli jövőben létrejöhet a tűzszünet. A két vezető tegnap több mint 90 percet beszélt telefonon, ahol megvitatták Moszkva ukrajnai inváziójának befejezését. 3 éve reménykedünk abban, hogy a háború véget ér. Trump és Putyin telefonbeszélgetése nyomán egy nagy lépéssel közelebb kerültünk ezen reményünk beteljesüléséhez, írta a külgazdasági és külügyminiszter még tegnap este a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, bízunk benne, hogy a telefonhívás követő tárgyalások sikeresek lesznek, és így a béke 3 év után visszatérhet Közép-Európába. Ha a NATO szövetség kapui zárva maradnak Ukrajna előtt, akkor a NATO-t a saját területünkön kell felépítenünk, akkor a hadseregre van tehát szükségünk, mint amekkora ma az oroszoknak van, mindehhez fegyverek és pénz kell. Erről beszélt Volodymyr Zelenszky a The Economist-nek adott interjújában, amit az Interfax hírügynökség szemlézett. Az ukrán elnök szerint valószínűtlen a NATO csatlakozásuk, az Egyesült Államok, Németország és Magyarország álláspontja miatt, de hazánk is felülvizsgálhatja a kérdéshez való hozzáállását, Donald Trump amerikai elnök nyomására vélekedett. Az ukrán vezetők nem tagadták egyértelműen a magyar kormány elleni tevékenységek finanszírozását, viszont részletekkel sem szolgáltak, későbbi felvilágosítást ígértek, mondta el a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Magyar Levente nemrég érkezett haza Kijevből, ahol magyarázatot kért az ukrán vezetéstől a hazánkkal szembeni lejárató kampányról, ami a titkosszolgálatok szerint Ukrajna támogatásával zajlik. Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarország ellen, mert a közbeszerzésre vonatkozó nemzeti szabályok nem felelnek meg az uniós jognak, írta meg a hvg.hu portál. Az indoklás szerint az állami építési beruházások szabályairól szóló magyar törvény arra kötelezi az ajánlatkérő szervezeteket, hogy valamennyi közbeszerzésnél tárgyalásos eljárást alkalmazzanak. Brüsszel szerint ez megfosztja az ajánlatkérőket az uniós közbeszerzési szabályok által biztosított szabadságtól. Delegációt küld az Európai Parlament Magyarországra, felmérik, miként változott a jogállamiság helyzete az elmúlt években az országban, különös figyelmet fordítva a bírósági reformokra és a korrupció helyzetére. Még egy hétig, február 20-áig lehet jelentkezni a középfokú oktatási intézményekbe, közölt az Oktatási Hivatal az MT-vel. A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait a tanulók általános iskoláit töltik ki. Egy afgán menedékkérő autóval a központi pályaudvar mellett a demonstráló tömegbe hajtott München belvárosában délelőtt, legalább 28 ember megsérült. Holnap kezdődik a müncheni biztonsági konferencia, ahová érkezik az amerikai alelnök és az ukrán elnök is. Megvan az időpont, március 12-én indulhat a nemzetközi űrállomása, az az űrhajó, ami hazahozhatja a fentrekedt asztronautákat. Sunny Williams és Butch Wilmore küldetése eredetileg 10 napos lett volna, a Boeing Starliner meghibásodása miatt azonban több mint 8 hónapja nem térhettek haza. Végül az időjárásról, éjjel és holnap is borult lesz az ég, újabb csapadék hullám érkezik, kezdetben inkább eső, majd havas eső, hó, az északi középhegység térségében átmenetileg ónos eső is hullhat. A hőmérséklet pénteken hajnalban -1, napközben aztán +2 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, a most következő beszélgetésben Pribék László családteológus a keresztény család feladatairól beszél.
A Familiaris konzorcióban, amit a 80-as szinodusról született meg, 1980-ban volt a keresztény családról szóló első szinodus, abban a püspökök, a világ püspökei szakértői 4 feladatot fogalmaztak meg a családdal kapcsolatosan. Az első, hogy a személyek közösségének a kialakítása és fenntartása, a második, az életnek, legyen az a fizikai és a lelki életnek a szolgálata, a harmadik a társadalomnak az életében való részesedés, fejlődésében való részesedés, és a negyedik az egyház missziójában és életében való osztozás. Ez a 4 nagy feladatot fogalmazták meg akkor a püspöki szinoduson, és tulajdonképpen ez a 4 általános feladat, amit a püspökatyák megfogalmaztak, és aztán a pápa a Familiaris konzorcióban meg is jelentetett apostoli buzításként. Ezt önképpen a családnak, a keresztény családnak, egy szeretett közösségnek a belső természetéből fakad. És önképpen ez a 4 nagy területet, hogyha nézzük, akkor az első az egy belső pontra koncentrál, hogyan lehet létrehozni a személyek közösségét, a második ebben a közösségből fakadó életre koncentrál, a harmadik már kilép, mint közösség a társadalom irányába, illetve a negyedik viszont az egyház irányában lép ki. Tehát ez a 4 nagy feladatot fogalmazták meg, és amit én látok így a 40 év távlatában, hogy a dokumentumnak tavaly volt a 40 éves jubilóma, hogy gyakorlatilag ha ezt a 4-et a család meg tudná valósítani, akkor a családoknak a helyzete sokkal előteljesebb lenne, és a társadalomnak a szövete sokkal előteljesebb volna ma a világban.
Miért kell megvalósítani egy családban a személyek közösségét, hiszen az adott?
Ma a világ egyre érzékenyebb az emberi méltóságra, tiszteletre egyik oldalon, másik oldalon meg sokkal mélyebben rombolja le ezt az emberi szemét. Egyrészt vannak szabadságjogok, vannak lehetőségek, hogy az ember tiszteljük a nők munkába állása, vagy a szavazatjogának a megkapása. Ezek mind-mind olyan segítségek, amik ebben az irányban mutatnak. De ugyanakkor a másik oldalt megnézzük, hogy az abortusz hogy terjed, és hogy ezek már emberi jognak gondolják az abortuszt, akkor ezzel viszont rombolják ugyanezt a méltóságot. Tehát maga az, hogy egy ember személy az Isten képmására van teremtve, és ez a képmás mi voltából fakad az, hogy neki tisztelet jár, méltósága van, és ebben, hogy férfi vagy nő, abban nincs különbség a méltóságban, mert egyenlő méltósága van. Ez már nem mindenki számára teljesen nyilvánvaló, és gyakorlatban nem mindig sikerül megvalósítani. Maga az, hogy ez egy ember a másik embernek elajándékozza magát, egy olyan magasfokú személyiségfejlődési szintet igényel, amire az emberek nagy többsége az élete folyamán nem tesz szert a maga teljességében. Ha nem is törekszik rá, akkor viszont nem tudja megvalósítani. Tehát amikor ezt fogalmazták meg, akkor azt akarták elérni, hogy az ember higgye azt el, hogy ő az Isten képmása, és bármilyen töredékes, bármilyen sebzettséggel is rendelkezik, akkor is képes pici lépésenként egyre inkább ajándékká válni másik számára, mert a második vatikáni zsinat fogalmazott a 24-es pont, a Gaudium et Spes dokumentum 24-es pontjába, hogy az ember az egyetlen a földi lény, amely csak akkor találhat önmagára, ha őszintén ajándékozza a saját magát. Tehát egy ember nem tud önmagává válni, ha nem ajándékozza el magát, viszont az ajándékozáshoz meg egy belső erőforrásra van szüksége az embernek. Tehát már maga az, hogy közösséget alkossunk az isteni személyek mintájára itt a földi dimenzióban, ahogy szintén a Lumen Gentium mondja, hogy a család egy családi egyház, egy Ecclesia Domestica, egy család egyház. Az azt jelenti, hogy tükrözze az Istennek az emberiség iránti szeretetét, és tükrözze Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Tehát ezekben nagyon mély tartalmak vannak benne, és ez emberleg nézve szinte lehetetlen feladatnak tűnik, de az Isten minden emberbe megbízik, hogy amit beleteremtett emberi személybe lehetőséget, abban a képesség is megvan erre. Csak fontos, hogy ezt az Istennel közösen tudja megvalósítani, mert nyilván önmagától az emberre képtelen.
Van itt egy felszólítás, amivel kezdődik a harmadik része a Familiaris konzorciónak. Család, légy, ami vagy. Azt mondtad, hogy ez nem egy kifejező fordítás, nem azt fejezi ki, mint amit a dokumentum eredetileg mondani akar?
Igen, én angolul tanulmányozhattam 3 éven keresztül ezt a dokumentumot, így elég sokat foglalkoztam az angol fordítással, és az angol fordításban ugye úgy szerepel ez a 17-es pontnak, a Familiaris konzorcium 17-es pontnak az alcíme, hogy Family, become what you are. A család, válj azzá, ami vagy. Egy nagyon erőteljes, inspiratív kifejezés annak, hogy nem pusztán csak legyél valahol egy polcon, hanem dinamikusan nap mint nap tegyél azért, váljál azzá, ami az Isten téged elképzelt. Valósítsd meg azt az ikont, tedd élővé azt a jelet, amit az Isten beléd plántált azzal, hogy létezel a világban. Tehát nem elég csak létezni, hanem létezéseddel válj azzá, akivé lehetsz, akivé az Isten téged elképzelt. Az életnek és a szeretetnek a bensőséges közösségévé váljon a család, mert ugye a szeretet szót azt nagyon sok esetben kicsi szirupos mázzal, ilyen rózsaszín kötbe képzeljük el, de a szeretetnek az a isteni tanítás szerint a Szentírásban és a hagyományban, az életünkben megnyilakozó elemeiben azt lehet látni, hogy a szeretetnek egy nagyon heroikus, nagyon mély, nagyon abszolút dimenziója létezik. Ugye hát az a teológiában ezt az agapé szinttel, szeretet szinttel mutatjuk be az isteni szeretetet a feltétel nélküliséggel, azzal a szeretettel, amely, ahogy Jézus is mondja, képes életét adni a barátaiért, akiket szeret. Tehát a szeretetnek ez az a magassága, amire meg vagyunk hívva, és hogyan tudja megélni a maga életében, az nyilván egy kihívás. A következő pontban az, a közösségnek a kezdete és ereje a szeretet. Tehát az az alapelv, ami egyáltalán létre tudja hozni a családot, az maga a szeretet. Tehát szeretet nélkül, amit ez az önátadásból fakadó tettben tudunk elindítani, anélkül nem is jön létre a család. Tehát lehet jogilag beszélni egy családról, hogy két ember, 150 vannak gyerekek, iskola, egy családnak nevezük, de az isteni tervben a családnak egy sokkal mélyebb valóságát fedezzük fel, ahol a személyek egymással kommunikálnak. A latin szóban ez a kommuniót, amit használunk az áldozásra is, az egyesülés, amikor két személy egyesüléséről van szó, illetve megjelenik aztán a közösségnek a communitas latin szavával fémjelzett, a mi együttesünknek a valósága. De itt tulajdonképpen, ahogy a pápa írt a Redemptor Hominis körlevelében, hogy az ember nem tud szeretet nélkül élni, értelmetlené válik az élete. Tehát abban a pillanatban, hogy a családban nem tapasztaljuk meg a szeretetet, akkor az a családnak az a lelki élet tere kiülesedik. Ugye Virginia Satir, aki a családterápiának az ős anyja, ő úgy fogalmazott meg, hogy hát naponta kell legalább 8 ölelést kapnunk ahhoz, hogy életben maradjunk. 10 ölelés kell ahhoz, hogy tudjunk szinten lenni, és 12 ölelés kell naponta ahhoz, hogy növekedni tudjunk az ember személyiségünkbe. Ezeket ma már nagyon sok tudomány felismerte, hogy amiről a teológia, az isteni kínálkoztatás beszél, hogy a szeretet az az alapelv, ami nélkül nem működhetünk, mint emberek. Annak ellenére, hogy ezt ma kevésbé mérjük, nem mint a GDP, hogy milyen mérhető.
Mi az, amit még ebből a pontból mindenképpen ki kell emelni?
Hát én azt gondolom, hogy a dokumentumban van egy mondat, ami megdöbbentő, hogy a család szeretet nélkül nem élhet, nem gyarapodhat és nem tökéletesedhet, mint személyes közösség. Tehát ahhoz, hogy személyek közösségéről beszéljünk, ahhoz ezt a szeretetben megélt önátadást kell közösségben megélni. Ez nyilván az időt, az energiát, a pénzeket, a lakhelyet, a tudást, nagyon sok mindenek a megosztását jelenti. És ez lehet látni, hogy ha nagyon sok területre kitekintünk, akkor ez önmagától nem fog létrejönni. Tehát ez egy nagyon tudatos elkötelezettség kell, és tulajdonképpen ezért is fontos az, hogy ha Istenre figyelést tekintjük, akkor az feltételezi, hogy egy nagyon mély, bensőséges ima élete van az egyes családtagoknak, illetve a családnak, mint közösségnek. De ezt tudja táplálni az, hogy folyamatosan tudjunk Jézusra tekinteni, és ő követésében kérjük tőle az útmutatást, hogy itt és most nekünk mit kell ahhoz tennünk, hogy az a szeretet megvalósulhasson közöttünk. Ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor lemondunk az arra napra való lehetőségünkről. Akkor jön egy következő nap, amikor újra Isten azt mondja, hogy kezd el, új nap, új lehetőségeid vannak, benned ma képesség, várlak. Megtehetjük, és megtehetjük azt is, hogy egyéb sok fontos tennivalóink közepette elsikadnak ezek a mélységeink, ami viszont az erő fakadna az, hogy hogy éljük meg a napunkat, mert az életünknek a minőségét azt ezek a szeretett tapasztalatok fogják meghatározni. Tehát ez az a mélység, amire azt gondolom, hogy minden ember a szívem mélyén vágyakozik, hogy amikor a munkahelyre elmegy a családból, akkor is azt érezze, élj át, hogy bár jó és rossz is érheti napközben, hogy valahol őt visszaválják, van, ahol van egy melege, és ez tud minket igazából életben tartani. Tehát amikor ezt nem éljük meg, akkor az életünk kiüresedik, és a pótlékok tömkelege után rohangászva próbáljuk tömködni a szerepeinket, ahol áramlik ki belőlünk az élet. Tehát az összes függésünknek, legyen az munka, alkoholizmus, legyen az drog, a szexualitás, vagy a különböző címeknek a megnyerése, vagy az anyagi eszközöknek a túlhangsúlyozása, az mind abból fakad, hogy a lélek sír, vágyakozik, szomjazik arra, hogy betöltése kerüljön, de az ő betöltését csak lelki oldalon lehet betölteni, kielégíteni ahhoz, hogy ezt ő megélje. Tehát az emberségünknek ez a test-lélek dimenziójában való arányokat, ha elveszítjük, akkor ugyan lehetnek egy kacsalában forgó várunk, és 5 Maserati állhat a házunk előtt, és mégis magányosnak fogjuk magunkat érezni, mert ezek nem képesek a lelket táplálni. Azokhoz egy egész más forrásból szükséges bevonzanunk energiákat. Ilyen a következő pontban a házastársi közösségről beszél a dokumentumban a Szentatya. Arra a közösségről, ami két embernek egy szabad elhatározásában és döntésével indulhat el egy kölcsönös önajándékozás abból indul el maga a házasságnak a szeretett szövetsége, ami keresztények között szentségi rangon van. És ugye ebben a céljai között ott van benne, hogy a két embernek a szeretet kapcsolatát egy legmagasabb szintre emelje minél folyamatosabban, és eközben ebből a szeretetből emberi életek fakadhatnak az isteni együttműködéssel, és ezek az életeket, a gyermekeknek a nevelése, ez a két célja ugye a házasságnak, és aztán vannak a házasságnak olyan javai, mint az egység és a felbonthatatlanság. Az egység, hogy csak egy férfi és csak egy nő közötti kapcsolatot nevezi az Isten házasságnak, nincs más lehetőség. Ezt az Isten így képzelt el. A másik a felbonthatatlanság, amelynek van belső és van külső felbonthatatlansága. Tehát ha Isten a szerzője a házasságnak, akkor az két fél nem állapodhat meg abban, hogy most azt mi felbontjuk, mert az már nem az ő kompetenciájuk. És a külső felbonthatatlanság, hogy nincs külső fórum se, amely felbonthatná a házasságot, az meg van kötve. Az elhált házasságot még egy pápa sem bonthatja föl. Tehát ezek nagyon mély kívánalmak, és nem vezetően mondták azt a pápák többen is, hogy már 20. század pápa is, hogy a keresztény házasságnak a mai világban, és ezt mondták a 900-as évek közepétől kezdve, az egy legfontosabb tanúsága, hogy az egységről és a felbontatatlanságról fog tanúságot tenni a világ számára. És ha ma megnézzük, hogy a házasság címszó alatt ma milyen sok mindenki, milyen sok mindent akar érteni, akkor nem véletlenül volt akkoriban ez a felhívás, hogy az egység, egy férfi és egy nő közötti tartós, élethosszígtartó kapcsolat. És nincs más. Ha nem akarsz házasodni, akkor csak élegélj együtt. De ha a házasságról beszélsz, annak egész mélységei vannak, és azokat, ha ledobjuk, akkor, hogy a pápa mondta a Familiaris Consortiumban, nagyon szépen a végén, a 65-ös pontban beszél a pasztorációs munkatársoknak a feladatairól, és abban beszél arról, hogy az egyházban legyen mindenki tudatában annak, hogy az egyház evangelizációs munkája döntő mértékben a családokon fog múlni. Tehát amilyen a családok élete, úgy fog menni az egyház evangelizációja. Ha a család élet erős, akkor az evangelizáció jól fog működni. Ha a család életek gyöngék, szétesnek a házasságok, akkor az evangelizáció nem fog jól működni. És ha rátekintünk ma a nyugati világban a keresztény evangelizációra, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon világos párhuzamot lehet felfedezni, hogy gyenge az evangelizáció, gyenge a család. Ahol jól megy a család, ott jól megy az evangelizáció. Nézzük meg Afrikát, nézzük meg egy országot. Akár halált is vállalják az emberek. Egy kopt keresztény gyerek rá van tetoválva a kezére, hogy ő kopt keresztény. Tudja, hogy bárki, ha főhúzza az ujját, akkor azért kivégezheti. De erősek. Tehát ott nagyon erőteljesen benne van az egység és a felbonthatatlanság kérdésében való tanúságtevése ma a világban.
Ha a családról beszélünk, akkor beszélhetünk egy szűkebb értelemben vett családról, meg egy tágabb értelemben vett családról is.
Igen. Világos, hogy amikor a férfi és a nő egymásnak kinyilvánítják a elköteleződésüket, kölcsönösen ajándékozásukat, a hűségre tett ígéretüket a házasságkötéskor, és elindul a kettejük szeretett közössége, akkor ebből, ha az Isten is ott van az életükben, és megajándékoz őket, akkor termékenységük kapcsán gyermekeket szülhetnek a világra, és elindul a kis család, a kis úgymond szűk családi körük, egy új család. És ez a kis család ugyanakkor több szállal kapcsolódik a férfi és a nő eredeti családjához, szüleikhez, a rokonságukhoz. És itt tulajdonképpen lehet látni, hogy egyetlen kis család születése is nem egy atomizált valóság, hanem rögtön egy szövetnek egy sűrítése. Mert egy rendszerbe jön létre egy társadalmi közegbe, azt mondja, hogy itt és itt vagyunk, ebből egy új jön létre, sűrűsödik a szövet, erősödünk valahol. Ezért, amikor családról beszélünk, akkor ezt mindig figyelembe kell venni, hogy az ott lévő rokonságok, kapcsolati lehetőségek, azok mind-mind tudnak segítségévé válni ennek az új kis családi közösségnek a megerősítésében. Legyen az, amikor kalákában épül egy ház, amikor gyermeket vigyáznak a nagyszülők, ezek nagyon sok tekintetben ott van. De ugyanakkor a kis családnak is van felelőssége ezek felé, a kapcsolatok felé, ne csak befogadja a segítséget, hanem amikor a szülők idősebb korba kerülnek, akkor viszonoz ezt a szeretetet a többlet törődésével, amit akkor a idősebb szülők igényelnek. Tehát ez a kisebb-nagyobb közösség közötti kapcsolat, lehet látni, hogy itt valósul meg tulajdonképpen az, amikor mondja a dokumentum több helyen is, hogy a család a társadalom legkisebb éltető sejtje. Ez egyrészt ez éltető sejtet lehet érteni abból a tekintetben, hogy életek itt születnek, hogy itt nevelkednek az életeknek a lelki aspektusai, a különböző kompetenciák, a különböző erkölcsi dimenzióban növekszik, erősödik meg egy gyermek, de itt valósul meg az a fajta éltető sejt is, hogy a különböző családi relációk közötti életkapcsolatokat, szeretett kapcsolatokat, szolgálatokat megvalósítja a család. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak látni, hogy a család életben ezek a feladatok, ezek mind ott vannak, tehát a családnak a szolgálatában, ahogy megjelenik az Isten szeretete az emberiség, vagy Krisztus szeretete az egyház iránt, az lehet látni, hogy micsoda magasságok az igazi mintája minden egyes család számára, hogy mit tud megtenni. De ez megvalósulhat egy kirándulásban, ez megvalósulhat, mondom, egy betegség ápolásában, a gyereke volt tanulásban, egy munkahelykeresésben, nagyon sok apró, mindennapinak tűnő feladatban is, csak a belső hozzáállás, a belső lelkülete az, ami visszahat ránk, hogy tud minket kohézióban összetartani, vagy inkább szétszórttá teszi ezt a közösségi élményünket.
Említetted, hogy a család, illetve a házasság egy férfi és egy nő között jön létre, felbonthatatlan közösség. Azért régebben talán a férfiaknak nem változott meg annyira a szerepe a családon belül, de a nőknek az évszázadok, évezredek alatt gyökeresen.
A dokumentum, amint a Efezusi levélben is lehet látni, hogy amikor a férfi nő feladatairól beszél a Szentírás, akkor a férfiaknak háromszor annyi dolgot mondta, hogy mit kell megtenniük a feleségükért, mint a feleségükre vonatkozó dolgokban. Itt is a szinodusi atyák a nővel sokkal többet foglalkozik, a nőnek a feladataival, jogaival, mint a férfival. Tehát a nőnek az a különlegessége, hogy ő szülheti meg az emberi lényt a világban, az Isten képmásságot, egy különlegesen kiemelt szerep az isteni gondviselési tervben. Sajnos nagyon sok kultúrában mai napig a nőket nem tekintik olyan méltóságra jogosultnak, mint a férfiakat, és nagyon sok esetben hátrányos helyzetük van a házi munkában való tevékenységük miatt, de nagyon sok esetben a nők a célpontjai, elsődleges célpontjai, mondjuk a szexuális iparnak. Ha abortuszra jut el valaki, akkor ott is a nő szenvedi meg elsősorban lelkileg is, testileg is azt a keserves beavatkozást. Tehát azt gondolom, hogy a dokumentum világossá teszi, hogy a nőnek a méltósága az Isten tervben ugyanannyi, mint a férfi. Ugyanúgy képes szeretni, mint a férfi. Ugyanúgy képes szolgálni a közösséget, legyen az egy egységre törekvés a házasságban, legyen az a családi közösségben. A modern társadalmakban nagyon sok esetben a nők hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon, a kiesett éveik tekintetében, nagyon sok esetben a fizetésben való nem egyenlő bánásmódban, nagyon sok esetben az otthon végzett munkának a leértékelésében. A dokumentum világosan azt kéri mindenkitől a társadalomban, gazdasági élet vezetőitől, politikai szereplőktől, egyházi szervezetektől, hogy a nőt segítség abban, hogy szabadon dönthessen abban, hogy a gyermekekkel mennyit és hogyan kíván lenni, és szabadon dönthessen, hogy hogyan akar a karrierjében előrejutni. Tehát ne egy társadalmi nyomás legyen rajta, hogyha ő nem keres elég pénzt, akkor nincs elég pénze a családnak, ha ő nem megy el dolgozni, akkor nem lesz nyugdíja, és soroltam az egyéb Magyarországon is lévő jogi lehetőséget, amik irányban egy pozitív fejlődési pályán vannak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kaptak már meg a nők az elmúlt 10-15 évben Magyarországon, de ez a folyamatban még nem mondhatjuk azt, hogy mindent elértünk, ami ez a két női szerep, a család és a karrier közötti feszülést a nők számára megnyugtatóan, minden nő számára megnyugtatóan tudta volna rendezni. A férfiak számára a dokumentumban ebben ezért ezt kéri, hogy ne felejtsék el, hogy a férj és az apa mi voltuk. Ahogy Szent Ambrus mondta, a házasságban nem szolgálót kaptál, hanem feleséget, egy társat kaptál, és adják meg azt a lehetőséget a nőknek, a lehetőségekhez mértem, hogy tudjanak ez a két nagyon fontos szerepükben egy belső egyensúlyt, békés egyensúlyt megtalálni, egy harmóniát találni, mert az mind a társadalom számára, mind a gazdaság számára, mind a család, házasság, gyermekek számára nagy értékkel fog bírni. És a legutolsó pontban a idősekről egy pár gondolatot mondanak, hogy bizonyos társadalmakban az öreg az egy bölcs ember, aki megjárta már az életnek az útját, sok mindent tapasztalt, és ezért a fiatalok részére van lehetősége és felelőssége átadni ezt a iránymutatást, hogy a társadalom az erősebb legyen. A nyugati kultúrában nagyon sok esetben az öregség egy eltávolítandó, félelmetes, halál közeli állapot, aminek már nincs értéke se a munkaerőpiacon, se a társadalomba, se a családba. A dokumentum nagyon világosan kéri a nyugati kultúrában, így Magyarországon is az embereket, hogy az idősekkel való törődést azt lássák értéknek, lássák olyan kincsnek, amiből ezek az emberek képesek a maguk lehetőségéhez képest a betegségbe, esetleges szenitásban, fájdalma közepette, de a szolgálatuknak tekinteni az, hogy azt a bölcsességet, amit megélhettek a magasabb életkoruk által, azt odaadhassák a családnak, hogy a család ezáltal gazdagodhasson. Tehát önképpen így vált világossá, hogy a szeretett közösség a családban, a házasságban, a férfi-nő gyerekek és a idősek relációjában megjelenjen. A gyermekekről, hogy a gyermek az egyrészt ajándék a szülő számára, másrészt nyilván egy feladat az ő számára, de ugyanakkor a gyerek mindegy egy új emberi élet, gazdagságot is jelent, és a szülőket alakítani is fogja, hogyha hagyják magukat a növekedésükben, és egyre inkább a szülőségüket mélyén tudják a gyermekükkel való kapcsolatukban. Tehát ott egy belső rásegítés, hogy ne pusztán csak egy fölül egy autoriter módon próbálják a szülők a hatalmukból gondolni, hogy ő nekik kell megmondani, hogy mit kell a gyermeknek csak megtenniük, hanem ott is egy két ember közötti, két szabad ember közötti kapcsolatot modellez a dokumentum a szentírási gyökerekre hivatkozva, hogy a gyerek is tudja táplálni a házastársi szeretetet, tudja táplálni a családi közösségben lévő szeretett kapcsolatokat. Tulajdonképpen ezeket a relációkra próbált irámutatni ez a pont nagyon töményen.
Az elhangzott műsorban a Familiaris Konzorció kezdetű pápai buzdításról Pribék László családteológust hallották. A 2022. május 2-ai műsorunk ismétlése hangzott el.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papi Edikó beszélget.
Legyünk őszinték, a szemináriumban van egy zárt közösség. Ott mindenkinek van egy stílus, és akkor bizony, hogy amikor kirepül, kijön úgy mondani, hogy szokták mondani, kirepül a fecske a fészekből, és kikerül a nagybetűs életbe, akkor nagyon-nagyon könnyen elszaladhat fel aló. És hogyha nincs valami, jó Isten pedig teszt olyan valamit, hogy oda tetszik egy stoptáblát, hogy na, akkor egy sikert meg kell állni. És nem lehet, hogy tovább menni. Ezt én adót is megtapasztaltam már jó párszor, hogy jó Isten behúzta a kézi féket, tehát, hogy akkor most egy kicsit lehet, hogy vissza kéne venni, nem kéne mindig mindenhol, és mindenhol annyit nyüzsögni. Tehát amikor valamelyik 5 vagy 6 évvel ezelőtt pont úrnapjára kaptam trombózist a lábamba. És még a két első misét el is végeztem, igaz, hogy a fogalmat összeszorítva, de utána már nem tudtam misézni. Ott is behúzta jó Isten a kézi féket, hogy na akkor most egy kicsit álljunk meg. Vagy úgy, utána arra a lábra jött a Orbánc. Tehát valami...
A betegségek akkor nem...
Tehát úgy nem, meg én 2000 óta magas vérnyomásos vagyok például. Tehát pont egy húsvéti misét mondtam, Rátkán, a Szerencs mellett filiába, és éreztem, hogy rosszul vagyok. Csak annyit tudtam mondani a harangozó, hogy gyorsan hozzon egy széket. Én ülve miséztem. 20-valahány évesen, mert mentem össze, mint az anszorostól. Kész. És az öreg tudta a Laci bácsival, a plébánossal, azt mondja, na, elmegyünk az orvoshoz. Neki volt egy nagyon jó ismerőse Miskolcon, az a doktor orosz Péter, főorvos úr. Oda elmentünk, és hát akkor kiderült, hogy hát magas vérnyomás 170/110. Igen ám, csak a reggel, amikor felébredek, a pulzusom 57.
Robi atya, volt nagyon sok megpróbáltatás, ilyen jellegű megpróbáltatás az életedben, de voltak örömök is. Beszéljünk egy kicsit erről, és nézzük ezt sorban, mondjuk a kápláni helyeket, ha nézzük. Ugye 99-ben szenteltek, 2 évig Szerencsen,
igen,
aztán 3 évig Ózdon voltál káplán.
A szerencsévek azok arról szóltak, egy imádság. Hát mert a Isten jutassa az öreg Tóth atyát, egy nagyon imádságos ember volt. Tehát mi mindig úgy kezdtük a reggelt, hogy reggel mentünk a szobájába, ketten voltunk kápránunk az Ócsai József Barnabással testvére, meg én, és akkor mentünk, egy zsolozsmáztunk. Tehát azzal kezdtük a napot, mindig. Közös imádság, utána együtt mentünk reggelizni, és hogyha úgy volt, hogy nem volt a filiában, valamelyik filiában is, akkor együtt is viséztünk. Tehát mi este Szerencsik kis templomban együtt viséztünk 3-ban, és akkor váltogattuk. Egymást, hogy most ki van a főcelebrás, ki ez, ki az, ki az. És azért viszont egy nagyon-nagyon jó lelki háttért adott. Elején akkor megmosolyogtam a főnökemet, mert Plébi, te mit csinálsz odakint? Mit csinálnék? Imádkozom a rózsafűzért, mert oda bent eldöglök a fotelba, és akkor nem fejezem be. Na, és megmosolyogtam. És a poén az, hogy most már én is kint imádkozom a rózsafűzért az udvaron, mert ha oda bent vagyok, és beülök a székel, akkor nem csak, hogy el is alszom. Úgyhogy az egy nagyon jó kegyelmi háttér volt. Ott volt egy nagyon jó ifjúsági csapat, jó kis élet volt. Ketten voltunk káplának, és ott volt a Tóth atya. De amikor volt egy közös rész, a közös rész után gyerekek, a fiatalok oda mentek, ahova akartak. Tehát ha a Tóth atyához akartak bemenni, bemehettek, ha hozzám akart jönni, hozzám jöttek, vagy ott maradtak, vagy Józsira. És akkor mindig volt egy beszélgetés, és akkor nem tudták elképzelni a szülők, hogy este 7 órától mit csinálnak a gyerekek 8-10 óráig a plébánián. Hát mit csinálnak? Beszélgetnek. Meg ha valakinek kérdése volt, akkor valaki vagy itt, vagy ott, de kapott rá választ. És a Tóth atya az mindig nagyon alul volt, ilyen szempontból rámentünk kirándulni, vagy táborba, akkor ő mindig belegyúlt és ebbe, és akkor mindig adott hozzá egy kis költőpénzt, hogy ezt akkor a csapatra fordítsátok. Tehát nála egy ilyen imádságos háttér volt, ami azért meghatározó pláne egy fiatal papnak a indulását, és tőle, amit megtanultam, azt, hogy bármi is van, 2 dologra nagyon figyeljek oda. Az első, rendszeres imádság, másik pedig a bűnbánat szentsége. bármi is van. Mert hogy szógy magyarondja a légimondást, őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged. Tehát, hogyha az embernek ezek dolgai megvannak, lehet, hogy fog hülyeséget csinálni, mert olyan ember nincs, aki ne nyúlna mellé egyszer vagy kétszer. De Jóisten, ha megvan az élő kapcsolata Jóisten az imádságon keresztül, meg újra és újra szembe tud nézni, mert az a bűnben a szentség arról is szól, hogy szembenézek önmagammal, meg a hülyeségeimmel, meg az emberi gyengeségeimmel. Ha ez rendszeresebb megvan, akkor Jóisten nem engedi el az embernek a kezét. Illetve hát én se engedem el a Jóistennek a kezét. És ez egy nagyon-nagyon nagy bölcs tanácsa volt az öreg plébánosnak, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok, mind a mai napig. A ószti évek, ott pedig a Székely Dénes személyében kaptam egy olyan plébánost, aki az építkező plébános. Aki felújít, megy, tesz, lesz, amoda. És az volt a jó, amikor oda kerültem mellé, akkor kezdte az évúti templomot felújítani. És hát ugye, hát már ugye nem voltam kezdő, ezért már csak úgy mögöttem 2 év, és rám bízta, hogy a hitoktatókkal én tartsam a kapcsolatot, de közben az építkezésnél bárhova is ment, ő vitt mindig engem magával. Tehát én láttam azt, hogy hogy kell egy kivitelezővel tárgyalni, mire kell odafigyelni nagyjából, és sok mindent, persze azóta már sok minden jogszabályi dolog is változott, de mégis volt egy alap, volt egy fogódzó az embernek utána.
Hogy persze, ez fontos, hogy már felkészült.
Igen, mert ugye ezt a szemináriumban nem tanultunk róla soha, egy betűt sem, és azért, hogyha kap egy ilyen főnököt az ember, aki gyakorlatias ember, amellett, hogyha nyitott, akkor nagyon-nagyon sok mindent. Meg lehet tőle tanulni, hogy hogy kell emberekkel úgy beszélni, hogy de mégis, majd legyen hallgatva a másik is, de mégis azért az egyházat képviselve azért tudjuk abból a kis pénzről, amiből mi gazdálkodunk, minél többet is, minél jobban meg tudjuk valósítani. Ő neki elengedhetetlen élménye és dolga volt, és már csak ő maradt. Már Sáj Miklós Plébános, aki minden gyerekesette, meghalt, Szikszai atya meghalt, Tóth atya meghalt, már csak Dénes atya van is. Dénes atyával, hála Istennek, tényleg nagyon jó kapcsolat alakult ki. Nem mondom azt, hogy nem voltak összeződüléseik, nem voltak, hát ez előfordul. Ahol több ember lakik, ott ugye ez előfordul. De azt mi mindig együtt oldottuk meg. Tehát mi nagyon tudtunk együtt dolgozni. Én nekem öröm volt az, hogy ő mellette ennyi mindent megtapasztalhattam, és ennyi mindent megláttam.
Olyan jó ezt így hallani, hogy azokat a személyeket, akár gyerekkorod plébánosait, lelkipásztorait, akár így a kápláni helyekről, hogy csak a pozitívot mondod nyilván, hogy mi mindent tanultál.
Mert ez volt a több. Tehát ő már jobban látta az összefüggéseket, mint én. És akkor igen, be kellett hozzá menni, főleg ne haragudj. Csak ugye az ember, amikor fiatal, akkor hirtelen, én is hirtelen voltam, abár ez még most is jellemző rám egy kicsit, de már nem annyira, mint annak idején. Azért már szokták mondani, hogy az embernek 50 éves feje, csak belül a feje lágya, és akkor van nem olyan hirtelen, mint annak idején fiatalként, de ez is hozzátartozott az élet. És az is volt egy tapasztalás, hogy igenis, így itt lakok valakivel egy házban, akkor nekem azzal az emberre meg kell találnom közös nevezőt.
Úgy gondolom, hogy egy óriási lépés mindig egy lelkipásztor életében, hogyha önállóvá válik. Ez az időszak, ez 2004 és 2011 között Markazon jött el a te életedben. Hogyan építettél ott közösséget?
Hát az önállóság, ugye ez egy felelősség első sorban. Másrészt az, hogy az ember most ugye saját maga ugye kipróbálhatja azt, hogy mit tud. Mire tud az embereket megnyerni? Hogyan tudott valamilyen közösséget létrehozni, illetve az, hogy egy-egy munkának annak az elvégzésében kikre tud számítani, kik azok a segítői. És hát bizony, ugye, én amikor oda kerültem 2004-ben, akkor kihelyezett lelkészként kerültem oda, plebánosi jogkörrel kvázi, mert Misinger Feri volt domoszói plebános, akkor úgymond megbízva azzal 2 évig, hogy figyeljen rám, hogyha úgy van, akkor elakadok, akkor segítsen. Tehát mi jó dolgoztunk ott együtt, mert ugye azért azt csináltuk, hogy havonta egyszer váltottuk egymást, tehát akkor én mentem ő helyettem is érzni, vagy jött én helyettem is érzni, és akkor ment egy-egy kör. Az is egy tapasztalás volt, mert azért minden új volt. Tehát amikor már úgy nem úgy van, hogy akkor most ott van a főnök, és akkor a főnök, hanem most már,
a felelősség, már
most, most már most már nem úgy van, hogy főnök, rossz a csatorna, meg kéne csináltad, de nem, most már úgy vagyok, hogy nekem mondják, hogy plebános úr, vagy atya, rossz a csatorna, vagy valami, akkor nekem kell megcsinálni. És hát elkezdtem. Hát úgy csöppentem bele, hogy az elődöm, az ajatszernő atya, megnyert oda egy pályázatot, 3,5 millió forintot. Hát hordan vagyok hozzá 3,5 millió forintot. A világi elnökünk, a Szekrényes Jóska, hát már most ő is megerőgedett azóta, de akkor nagyon jó kapcsolatokat tudott ápolni az akkori erőmű vezérigazgatójával, a Valaska úrral, és azt mondja, megszervezett egy találkozót. Bementünk a Valaska úrhoz, leültünk, beszélgettünk, hát ez az, és hát én is mi járatban vagyunk, és mit szeretnénk. És elmondtunk, hogy van egy nyertes pályázatunk, de ahhoz kéne még egy kis anyagi segítség, mert hát a 3,5 millió forinthoz még 3,5 millió forintot ugyanúgy hozzá kéne tenni. És akkor az igazgató úr azt mondja, hogy 3,5 milliót nem tudok adni, de 2,5 milliót igen. Tehát vele badarat lehetett fogadni, hogy na akkor már csak alakul a dolog, és akkor utána írtam érsekségre, hogy hát itt van ez, és akkor már csak 1 millió forint hiányzik hozzá, és hát akkor seregélyesek kollégium biztosították azt az 1 millió forintot. Úgy indultunk át. Tehát, ugye, amikor
plébánia vagy templom felújítás?
Ezt plébánia. Hát amikor a légkalapás zörgésére ébred az ember reggel, az nem egy ilyen kellemes dolog, hogy a pince szinten tudik alattam föl a betont, és akkor kapáson, akkor szegény szöném, akkor meg a bátyámék, sógornőmmel, a volt sógornőmmel, nagyon sokat, minden héten jöttek takarítani. Ott is voltak segítőim, de hát azért meg is csak a szüleim. De támasztottam elsősorban, és úgy indult. És akkor hát jött egy lehetőség, hogy még pluszba meg tudtuk azt is csinálni, hogy kívülről lett szigetelve az épület. De ez a szigetelés az egy ilyen, hát mint a huggal egyszerűen műanyag anyagból, csak szemcsés, és úgy vitték fel hát technológiával a falra, és akkor azt színezték. Hát egy kicsit sárga lett, és akkor kérdezték, hogy miért ilyen fiatal, és azt mondom, azért, mert fiatalabb lébanos. Hát most mást már nem tudtam kitalálni. Meg hát ott nagyon sok segítséget kaptam, tehát az egy háztanás tagjaimtól is volt, aki az erőműnél dolgozva elintézte azt, hogy ahol ő dolgozott, ők a hőtechnikával foglalkoztak, az Ajos Sándor, hogy a plébánia padlás terét leszigeteltük, tehát ipari dologgal lett szigetelve. Akkor még így működtek a dolgok. És hát ott is volt egy nagyon nagy próbatétel, amikor megcsináltuk a padfűtést, és utána kigyulladt a templomba a padfűtés. Kétszer is egymás után. Bekormolta a templomot, bekormolt ezt, azt, tehát tönkretett szinte mindent, és kaptunk a biztosítótól 1 800 000 forintot. Most 1 800 000 forintból hogy fessük ki azt, hogy ki kell festeni, kijavítani, és hogy állványozunk, mert hogyha a napi ára számoltunk, akkor is az állványozás 50 000 forintba került. És akkor ugyanez, egyház tanástagom, kihozta az állványozó részlegnek a vezetőjét, aki az erőműben dolgoztak, leültünk egy asztalhoz, elkezdtük beszélgetni a problémánk, akkor lebánosul, akkor azt úgy csináljuk, hogy akkor azt mondja, hogy felajánljuk az állványozó részleg részéről ezt adományba, segítséggel, és én ezt utána tudtam meg, hogy utána még 2 egyháztanástagom, tehát a főnöknek is, vagy a főnök helyettesének is, mert mind a kettőnek a gyerekei akkor házasodtak, nem tudom hány palackból palackoztak le, és akkor ebben segítették vissza. Tehát akkor még működtek ez a úgymond a bartelezés, hogy ezzel hogyan ott és hol itt. Meg ahhoz kellett az, hogy úgy... Hogy
kellettek jó szándékú emberek.
Emberek, meg az, hogy megtaláljuk az emberi hangot. Tehát, hogy mégis úgy valljuk hozzá, hogy ne az legyen, hogy na, akkor most mint tudni akarjuk, vagy le akarjuk tudni. És ugye ennek a markozi tartózkodásnak, és a markozi időmnek talán egyik legszebb emléke az, amikor ez elkészült, illetve amikor a Miller Lajos opera énekes, aki ott lakik a településen, pár ottani borásszal, szőlésszel megkerestek, hogy mi lenne, hogyha csinálnak egy jótékonysági koncertet. Hát mondom, én semmi jónak nem vagyok az árontója, és azért ez utána, ez egy annyira kuriózummá vált, hogy ez utána többször is meg lett rendezve. Az volt az igazán jó dolog ebben, hogy valamelyik borász vagy szőlész felvállalta mindig azt, hogy a művészeket utána egy vacsorával vendégül látta. Meg volt egy kis borkóstól, és akkor vitték a markazi borokat erre, arra, amara. Akkor ugyan kitalálták azt is, hogy legyen az egyházközségnek külön bora. Markazi egyházközség bora, összeadták a szőlőt, megcsinálták. Nekem volt egy 200 literes úszófedeles tartályba, pincébe, meg volt pár palasz, teleparackozott. És akkor jött a ternyán keresek úr, és utána a papság évében együtt mentünk Zarándok útra, és hát én hittem a Markazi egyházközség borát, utattam nagy büszkén, és akkor esek az, hát az egyéseknek mikor lesz saját borom, esek úr. Hát mondom, úgy tudom, az egyéseg területén van egy pár borvidék, meg kell hirdetni, meg kell hirdetni. Úgyhogy amióta van ez az egéseg bor, az volna onnan.
Akkor ez Markazi.
Onnan indult annak idején, igen.
Ugrok egy kicsit az időben, 2011. Erdőkövesdre kerültél plébánosnak, de mielőtt erről kérdezlek, ugye elmesélnék egy saját személyes élményt, tapasztalatot. Nem biztos, hogy összefonódik, az is lehet, mert nem kérdeztelek karitatív tevékenységről Markazon, hogy volt-e, majd lehet, hogy ezt még kiegészíted. De nekem az első élményem, találkozásom veled igazából Péter vásárához kötődik, tehát ez már az erdőkövesdi plébánosi szolgálati helyethez. A rádió műsort évek óta készítek, amelyben karitás csoportokat próbálunk bemutatni, amik itt az Egri Főegyház megyében működnek, meg hát a karitás szervezetnek akár országos programjairól is beszélgetünk. Tudjuk azt, hogy a csoportvezető az mindig egyházközségi csoportvezető, a plébános. Ugyanakkor, akikkel én beszélgettem, civil emberek voltak, akik kvázi csoportvezetőként működnek egy-egy plébánián, és beszélgettem már szerintem egy 20-30 emberrel, amikor eljutottam oda, hogy fölhívtam a Péter Vásárai Karitás csoportvezetőt, Krisztinát, hogy egyeztessek vele egy riportot. És akkor Krisztina mondta, hogy jó, megbeszélem a plébánossal. És hát én a tapasztalatomból kiindulva úgy csodálkoztam, hogy hát most a plébánosnak mi köze van ahhoz, hogy a karitászról fogunk beszélgetni. És utána rájöttem, hogy mi köze van hozzá. Hát az, hogy igazából az, ahogyan működik a karitász Péter Vásárán, meg a környékbeli 21 településen, az itt nagyon komolyan a plébánosnak a szíve csücske, lehet ezt mondani. Összefonódik ez az erdőkövesdi évekkel, vagy Markazon is működött már?
Nem,
akkor itt erdőkövesd, meg Péter Vására.
Csak itt is ugye, hogy miért viselem én ezt annyira a szívemben? Hát azért ezt tudnék, amikor én szemináriumba kerültem, 93-ban utána édesanyám elveszítette a munkáját. Megszűnt a munkája. Édesapám rokkant nyugdíjas lett. Tehát én tudom, mi az, amikor nehézség. Tehát amikor annak idején 93-94-ben, és akkor még az AD 500-asról beszélünk, meg a Bartók 1000-es forintosról, hogy mit jelent itt egy 500 forint. És úgy, hogy a szüleimnek, édesanyámnak nem volt állása. Tehát én tudom, mi az, amikor valakinek nincs. És amikor bizony-bizony úgy kell összekuporgatni sok mindent. Tehát én egy kicsit más oldalról nézem ezt a dolgot. És amikor tudom azt, hogy valakinek nincs, akkor az, és pláne olyan helyzetben van, ahol még gyerekek is szóba kerülnek. Hát ott az ember nem lehet érzéketlen, legalábbis úgy gondolom. Tehát az első tapasztalásom, mint ezt lehet, hogy már rádióriportban elmondtam, egy cigány család volt, ahol apuka bejött karácsony előtt egy 3 vagy 4 nappal, most voltak náluk kint a család védelemtől, és azt mondták, hogy ha nem szereznek egy ágyat, és hogy nem szereznek egy fűtőberendezőt, bármilyen masinát vagy valamit, hogy gyerekeket elviszik karácsonyra. És akkor ezt meghirdettük, és 2 nap alatt meg volt minden. És amikor kivittük, azon a családnak biztos, hogy nem volt karácsony, mert nem volt se fenyőfe, semmi. Nekik a legnagyobb ajándék, hogy a gyerekeik otthon volt. Na, ezek azok a pillanatok, amikor azt mondja az ember, hogy igen, jó az Isten. Mert még mindig vannak jó emberek, akik segítenek. Akiket megérint másoknak a nyomorúság és az ínséges helyzete.
Kedves hallgatóink, Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal, Papildikó beszélgetett.